Ülünk az asztalnál, ő elbúcsúzott a gyülekezettől. Most már ott ül az Isten jobbján. Akkor szomorúság, fájdalom volt a szívünkben, ahogy most is, de most arra is gondolhatunk, hogy ő elérte a hitének a célját, a lelke üdvösségét. Fehér ruhába van, ünnepel, énekel a megszámlálhatatlan nagy sokasággal. Ezt szeretnénk tenni mi is. Ezen az estén hadd elevenedjen meg előttünk az íge, a zsidókhoz írt levél 13. részének a 7. és 8. verse. Ennek az estének ez lesz a célja. Így hangzik Isten igéje. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Ezért gyűltünk össze, hogy emlékezzünk elöljárónkra, Vékás Zoltán testvére. Azért gyűltünk össze, hogy a hitünkben erősödjünk meg, mert szükségünk van erre. Azért gyűltünk össze, hogy dicsőítsük az Úr Jézust, aki nem változott meg, aki most is ugyanaz. Erős, hatalmas, szerető, gondviselő és vígasztaló. Kívánjuk, hogy a kedves Vékás család ezt tapasztalja meg ezekben a percekben. És hogy mindnyájan közel kerüljünk az Úrhoz, és ez az este érje el célját, imádkozni fogunk. Nagykasza Zoltán testvér, gyülekezetünk egyik elöljárója fog vezetni bennünket imában. Álljunk fel a Jóisten színe előtt, és imádkozzunk.
Jóistenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy minden élethelyzetben hozzád fordulhatunk, és köszönjük azt, hogy az Úr Jézus által kijelentetted azt, hogy aki te hozzád fordul, az semmiképpen ki nem veted. Köszönjük azt, hogy úgy a szomorúságban, mint az örömben, úgy a gyászban, mint fájdalomban, vagy jobb sorsban is, bármikor nálad oltalmat és védelmet találhatunk. Köszönjük ezt az estét is, az emlékezésnek az estéjét. Urunk, szeretnénk, hogyha a te neved dicsőülne meg itt közöttünk. És szeretnénk, Urunk, úgy emlékezni a te szolgádra, mint akiben láttuk azt, hogy te milyen gyönyörű és szép munkát végeztél el. És Uram, úgy szeretnénk emlékezni lelkipásztor testvérünkre, mint akit nagyon sok ember életében felhasználtál abban, hogy hitre jutottak és hitükben megerősödtek. Urunk, ezért is téged dicsőítünk és magasztalunk. És kérünk, Urunk, hogy ez az emlékezés hadd munkálja a szívünkben azt, hogy még inkább odaszálljuk az életünket neked. És Urunk, szeretnénk ezt az estét a menny szemszögéből is nézni, hogy mi is ebbe a csodálatos országba készülünk, és az az este is legyen egy készülődés. És Uram, ha valakinek még nincsenek rendezve a bűnei, adj kegyelmet, Uram, hogy ha lehet éppen ezekben a percekben, adhass bűnbánatot és bűnbocsánatot. Köszönjük azt, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy abban a tudatban és abban a meggyőződésben lehetünk itt, hogy itt vagy, és megáldod mindannyiunk életét. Legyen áldva és dicsőítve mindenért a te neved, Uram. Amen.
Maradjunk így állva, és közösen fogunk énekelni a Jóisten dicsőítésére, és a mi lelkünk üdvére, és mindazok, akik eljöttek végtisztességet tenni a városból, az ismerősök, a rokonok, a lelkipásztor testvérek, azok, akik itt lehetünk ebben a teremben, vagy akik az interneten követnek bennünket, kapcsolódjunk be, és nagy Isten tiszteletet tartsunk a Jóisten magasztalására, dicsőítésére. A kivetített énekkel dicsőítsük Istent. következőkben egy néhány képet fogunk nézni, látni Vékás Zoltán testvér életéből, kísérjük figyelemmel.
Székelyföldi Kisgalamfaldára. Életére, gyermekkorára nagyon nagy hatással volt a Kisgalamfalvi baptista gyülekezet, amihez nagyon kedves emlékek fűzik, ugyanúgy, mint a kedves családhoz, ahol fölnevekedett, mint Vékás József és Kelemen Berta gyermeke. Egész kicsi kora óta becsületes hívő szülőkre és családvezetésre emlékszik vissza, és már egész kicsin gyermekkorába elcsepegtették a hitet az ő szívébe. Persze, ahogy növekedett a világ és nőtt benne, de Isten utolérte őt, és munkálkodott az életében. Tanulmányait otthon kezdte meg, majd Nagygalamfalván és Brassóban folytatta. Az iskolai évek alatt történt a nagy döntés is az életében, amikor az Úr Jézus személyes megváltójaként ismerte meg. 1971-ben érettségizett, és készen állt az életre. Mielőtt dolgozni mehetett volna, következtek a katonai idők, ahol megállta az ő helyét. Aztán, amikor leszerelt, a brassói teherautógyárban helyezkedett el. Isten azonban végig munkálkodott a szívében, és arra késztette, hogy komolyan imádkozzon az ő vezetéséért. Így történt az, hogy 1974-ben a bukaresti baptista teológiai szemináriumban látjuk újra őt, és amikor oda került, még két másik magyar nyelvű hallgatóval együtt, szoros barátságban együtt tanulmányozták az igét. De amikor látta, hogy társai milyen komolyan ragaszkodnak az Úrhoz, ez még egy komolyabb változást idézett elő az ő életébe. Minden vágya az volt, hogy az ő megváltóját teljes szeretetével és odaadásával szolgálja. Amint befejezte tanulmányait Bukarestbe, házasságra lépett 1978. augusztus 23-án Gidó Erzsébettel, akivel együtt 32 szép évet töltöttek el. Alig, hogy megvolt a menyegző, már is útra kellett indulni, mert a vajdahunyadi gyülekezet várt rájuk. 1978. szeptember 1-én léptek szolgálatba együtt, és ezt nagyon sokszor elmondták, hogy együtt vállalták a szolgálatot. Nagy volt az örömük, amikor alig egy éves, lelkes szolgálat után Isten megajándékozta őket az első bemerítési ünnepéllyel. Talán ez a legfelejthetetlenebb élmény egy lelki pásztornak az életében. Nagyon lelkes és buzgó ifjúsági csoport vette őt körül, és így vették körül, és együtt szolgálták az Urat. De nem csak a gyülekezet növekedett Vajdahunyadon, ami az ő idejében már a 140 tagot is elérte, hanem a kicsin család is kezdett növekedni. Isten gyermekkel, aztán gyermekekkel ajándékozta meg őket. De a ború is hamar ráborult a családra, mert második gyermeküket 10 hónapos korában kellett a ravatalra kísérjék. Isten átsegítette őket ezeken a nehéz napokon. A vajdahunyadi évek után újból nagy változás állt be a család életébe, amikor 1990. szeptember 1-én itt a mi gyülekezetünkben, Szatmárnébetiben folytatták az ő szolgálatukat. Kétszer akkor a gyülekezet várt rájuk sokkal nagyobb kihívásokkal, és itt találták magukat egy fejlődő gyülekezetben és körzetben. Pengetős zenekar, fúvós zenekar, énekkar, különböző szolgáló csoportok vették őket körül. Ők aktívan belendültek a szolgálatba, szerették a fiatalokat, és amikor egy módjuk volt rá, elkísérték a táborozásokra is őket. A gyerekek között is mindig szerették. Gyermekek ma is emlékeznek a történetekre, amiket Vékás testvér mesélt el az életéből. Az elöljárók csoportja, akik közül később gyülekezeti véneket is alvatott a gyülekezet. Aztán gyermekbemutatások jöttek a házasság kötések után. Mindig különleges alkalom volt, amikor úrvacsorára gyűlt össze a gyülekezet. Vékás testvér számára különösen meghitt, bensőséges alkalmak voltak ezek. De nem csak gyülekezetünkben vállalt szolgálatot, hanem 12 éven át az egyházunk lapjának, a Szeretetnek volt a főszerkesztője. Ezen a fényképen éppen a 75 éves jubileum ünnepségén szól. De mindig volt ideje gyermekei számára is. Akár kirándulni, akár a városba kimenni, vagy együtt imádkozni. Nem hanyagolta el az ő családját. És nem feledkezett meg kedvesének a születésnapjáról sem. De mégis a legáldottabb pillanatok, vagy a legáldottabb alkalmak azok voltak a család életében, amikor először Blankát láthatták fehér ruhában, aki döntött az Úr Jézus mellett, és bemerítkezéssel adta jelét az ő hitének. Aztán 2 év múlva az öccse is követte őt, Benyámin. Így már nagyon szép volt a család együtt. Együtt imádkoztak és együtt szolgálták az Urat. És mivel Blanka különös, mert Istennek egy különös ajándéka, amit a világ hátránynak nevez, ezért a Jóisten a szívükre helyezte, hogy a süket némák között is szolgáljanak. És az édesapa éveken át jelbeszéddel próbált az evangéliumot kislányának elmondani, most már az édesapa tolmácsolja őt a női konferencián. Micsoda áldás! Aztán újabb és újabb süketnémák álltak be a sorba, fehér ruhát öltve, és így alakult meg egy süketnéma csoport a mi gyülekezetünkben. Néha táborba is elkísérték őket, nem hiába viselte különösen a szívén Vékás testvér az ő sorsukat. Itt éppen a Hargita táborban tartottak táborozást a süketnémák számára. Persze a családi ünnepségek sem maradtak ki, és megemlékeztek még az idős édesanyáról is. A Jóisten gyümölcsöző szolgálattal ajándékozta meg őt. Ez a Biblia, amely nagyon megkopott, nagyon sokszor fölnyílt különböző Isten tiszteleteken. Isten szólt rajta keresztül, mert az ő szolgája hallotta az isteni szót. Megnyílott ez a bemerítések alkalmával, amiben volt bőven alkalma gyülekezetünknek, és a gyülekezet szépen növekedett új tagokkal. Aztán megnyílott ez a menyegzők alkalmával is. De néha a temetőkertben is megnyílott, és ottan is szólt az ige, az ő szolgáján keresztül. Nagyon sokan megfordultak Vékás testvér ima szobájában. Nagyon sokunknak személyes élményünk van ezzel kapcsolatosan, mert Isten megáldotta őt azzal, hogy embereket, lelkeket az Úrhoz tudjon elvezetni. Lehet, hogy te is voltál már az ő ima listáján. Aztán növekedett a munka, de növekedett az áldás is. Ákoson egy új imaházat kellett nyitni, ami most már azóta az is szűknek bizonyul. Mezőteremen szintén egy másik kápolnát nyitottunk meg az ottani roma testvérek számára. De nem csak ilyen formájú volt a növekedés, új lelkipásztort is hívott a gyülekezetünk Szűcs Sándor testvér személyében. Aztán néhány évre rá az ákosi gyülekezetben is egy lelki munkást hívott el az Úr. Így most már meg kell állnunk egy kicsit, és említést kell tennünk a virágzó roma misszióról, cigány misszióról. Vékás testvér azt szokta mondani, hogy mi nem kerestük őket, de Isten kereste őket, és ezért szeretjük őket. Ez volt az első igazi menyegző a cigányok között. Aztán lelkipásztorokkal és más szolgákkal együtt hirdette az ígét, ez pedig egy ifjúsági konferencia Ákoson. Vékás testvér szeretett missziózni. Hol az énekkarral, hol a fúvószenekarral, hol kisebb csoportokkal, hol éppen a gyermekekkel ment el missziózni. Mindenkivel szívesen ment, akinek a szívügye az evangélium volt. De ő kifelé is nyitott. Gyermekeinkkel táborokba is eljött. Néha ő vezette le a vetélkedőt a gyerekek között, ezzel is előkészítve az esti alkalmat, amikor az ige üzenetét személyes történetekbe burkolta be. Vékás testvér nemzetközi ember is volt, szerette a vendégeket, éppen itt Rabbi Maharadzsa beszélget, aki a Guru Halála című könyvet írta a Hargita táborban. Aztán már a 90-es évek elején szoros kapcsolatot épített ki egy holland alapítvánnyal, a Hull Post Europa Románia nevű alapítvánnyal. Sokszor szolgáltak együtt, mások javát keresve, kórházakban, gyermekotthonokban, szegény iskolákat látogattak és láttak el különböző eszközökkel, és Vékás testvér kész volt akár egy egyszerű tolmács szerepét is elvállalni. Aztán Floyd testvérrel is megismerkedtek és megbarátkoztak, és rajta keresztül jöhetett el először Romániába a Teleios Ministries képviselője. Különösen a szívén volt a magyar nyelvű baptistáknak a sorsa. Ott volt mindegyik Mabaviton, vagyis a Magyar Baptisták Világ találkozóin. A legelsőn a Tahi táborban szól. Aztán Nagyváradon a második találkozón, itt a sajtó értekezleten is ott volt. És ott volt a harmadikon is Debrecenben. Családját végig szerette, de már a rossz hír beárnyékolta kissé a lelküket. Tudták, hogy édesapa nem lesz sokáig közöttünk. Vékás testvér nagyszerű ige szóló volt, de szerette hallgatni is az igét. Szerette a jó ige hirdetéseket, amelyekben élő üzenet volt. A továbbiakban néhány szószéki jelenetet fogunk látni, Ezekből kitűnik, hogy Vékás testvér milyen odaadással, milyen pátosszal hirdette Isten igéjét. Számára ez volt az első és az egyetlen, aki szószékre megy, Isten üzenetét adja át, ne holmi felmelegített, félkész terméket. Legyen mindig friss üzenet az Úrtól. Beleélte magát, és benne volt ő is a szolgálataiban, élet példájáról is nagyon sokszor beszélt. Isten használta őt. Egyszerű emberek, tanuló emberek között, különböző szószékeken. Aztán a Jóisten egy másik szószéket is készített neki, a betegágy, a klinikák, a kórházak a szószékét, és ott is alkalma volt. Isten igéjét a beteg társaimnak hirdetni és mondani. Gyakran beszélt arról, amikor eljön az a nap, hogy az ő megváltójával találkozzon, de vajon te is ott leszel-e? Bármennyire is erős volt a lélek, a test egyre gyengült, és törékenységének a jelei látszottak ezen. Tudatosan készült a találkozás, a nagy találkozásra. Készen várta a hívószót. És ez a hívószó ezen a héten megérintette. Ő volt Vékás testvér, Istennek egyszerű szolgája. Mindenért Istené legyen a dicsőség.
Spurgeon díjat kapott Vékás Zoltán.
Az idén 60 éves szatmárnémeti baptista lelkipásztornak a határon túli magyarság körében végzett hűséges, gyülekezeti és közegyházi munkássága, valamint a roma misszió területén kifejtett eredményes szolgálatai elismeréseként a Magyarországi Baptista Egyház országos tanácsa a baptizmus elindulásának 400. jubileumi évében Spurgeon díjat adományoz.
A díjazott Vékás Zoltánnal Kulcsár Tibor lelkipásztor, a Baptista Egyház média bizottságának elnöke készített interjút, melyben először arról kérdezte a lelkipásztort, miképpen fogadta egy orvosi vizsgálat után azt a tényt, hogy rákos beteg lett.
Hála Istennek, hogy hívő ember vagyok, már 40 éve. És sok minden volt az életben, gyermekeink betegsége, süketném a gyermekünk, halál, aztán a második gyermekünk mozgássérült. Ez egy nagyon különös érzés volt, amikor az orvos ezt közölte velem. Úgy pillanatnyilag úgy éreztem, mint mikor a zökölvívó kap egy jobb horgot, és úgy megszédül. Nem a hitemben szédültem meg, hanem nem számítottam erre, és hogy kijöttem a rendelőből, feleségemre néztem, ő is rám nézett, elkezdtünk sírni, aztán nem szóltunk egy szót se, Nagy Erdei klinikán volt ez Debrecenbe, beültünk a kocsiba, és akkor az első parkolóba megálltam, és elkezdtünk imádkozni. Elmondtam például azt, hogy Uram, én köszönöm, hogy megváltottál, köszönöm azt, hogy minden javukra van azoknak, akik téged szeretnek, és én téged szeretlek. Most nem értem, hogy miért van ez javamra. El akarom fogadni, az eszemmel már tudom, hogy kell elfogadni, a szívem még nem dobban rá. És kérlek, hogy te a te szent lelked által, hogy békességet nyugtassál meg ebben a dologban. Feleségem is imádkozott, este szolgálnunk kellett a gyülekezetbe, felmentem a szószékre, az első az volt, hogy elmondtam a testvéreknek, hogy Debrecenben voltunk, és ez van. És amikor ezt elmondtam a gyülekezetnek, egy békességet kaptam. Volt két hét még a műtétig, imádkoztunk, elkészültem, hogy nem jövök vissza. És úgy zárult be az ajtó, mikor a műtőbe betoltak, hogy nem találkozunk ezen a földön. És azóta a Jóisten még mindig békességbe tart. A nagy kegyelem és a nagy csoda az, hogy nem kell a halál árnyékában élni, hanem a kereszt fényében.
Azt gondolhatják a hallgatók, hogy hát igen, akkor volt ez 4-5 évvel ezelőtt valami ilyesmi, aztán elmúlt. Eltelt egy 2 év, és akkor történt valami más.
Igen, eltelt 2 év, és bibliaolvasás közben az Ésaiás prófétát olvastam, és csak egy szórást éreztem a bal felemen, a mellemnél, aztán átsugázott a bal karomra, szívinfarktus. 3/4 része a szívemnek leállt, másfél órán belül már a szívemben voltak, és mikor befejezték, akkor a feleségem kérdezte a főorvos úrtól, hogy megmentődött a férjem, vagy megszabadult, most már élni fog. Nem, ez nem azt jelenti. Ez azt jelenti, hogy egyelőre most él. Majd meglátjuk. Ez az idő alatt állandóan az volt bennem, hogy melyik percbe lépek át a folyó túlsó oldalára. De csodálatos volt átélni azt, hogy az Úr úgy mellettem állt, és úgy mindig biztatott, és mindig a legalkalmasabb időbe hozta biztatást, és mindig békességet adott, úgyhogy tudtam imádkozni az orvosokkal, tudtam imádkozni a nálam már betegebbekkel. Hála jó Istennek, és amit nagyon hamar hozzátennék, így is szeretném befejezni az életemet.
Én úgy tudom, hogy még ezen nem lett vége a történetnek, mert eltelt egy kis idő, szívinfarktus után egy éve megint műtét.
Igen, szívinfarktus után 2 évre felfedezték, hogy a rák átköltözött, vagy áttétes, és pedig legalább 3 daganat van. Hát ugyanúgy harc. Ezt nem lehet egyszer s mindenkorra megharcolni, én így tapasztaltam. Minden napnak elég a maga baja. És akkor ez újabb harc volt, újabb isteneni állás, újabb tisztulás, feleségemmel együtt, gyermekeimmel imádkoztam. Szóval nagyon keskeny és szoros út, de én jónak tartom. És a nagy vigasztalás testvéremben az volt, hogy meg vagyok győződve, hogy a hívő emberek életében a jó Isten az ilyen betegségeket nagy bölcsességgel és nagy szeretettel engedi meg.
Most arra gondolj, hogy én laikusként ülök itt veled szembe, és azt kérdezem vissza, hogy mondhatott ilyet tiszteletes úr, hogy jónak tartja ezt. Mi ebbe a jó?
Hát amikor hívővé lettem, és Isten megkönnyörült rajtam, én úgy értettem meg, hogy nem az áldásaiért dicsérem az Istent, hanem őt magáért. Isten többet akar adni nekünk, mint az ő áldása. Ő magát akarja adni, mert a mi lelkünk holmi anyagiakkal, meg holmi ideig valókkal nem elégszik meg. Nekünk örökkévaló lelkünk van, és nekünk az örökkévaló Isten kell. És Isten nem rövid távon gondolkozik, hanem egy örökkévalóságban. És ez nekem a jó ebben.
Meg tudod mondani, hogy mit nyert a lelkipásztor, és mit nyert Vékán Zoltán a magánember ebből az 5 évből?
Igen. Vékán Zoltán, mint magánember, közelebb került a jó Istenhez. Mint lelkipásztor, hogy ne legyen áporodott az igehirdetésünk, ezek a betegségek, mint a lónak az ostra, csípked Isten szeretete, hogy őszintén, alázattal, valóságosan higgyed, amit mondtál. Ne diplomatikus beszédet mondjál, hanem üzenetet. Úgy, hogy a proféták hallották annak idején, ezt mondja az Úr.
Ha előre nézel a következő időszakra, mit látsz magad előtt?
A legelső ige, amit kaptam a rákbetegségem felfedezésekor, amit Pál mondott, nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Azt szeretném, hogy az első, amíg élek itt ezen a földön, azon legyen a hangsúly, hogy nekem az élet Krisztus. Aztán a halál, a nyereség, az biztos, hogy nyereség lesz.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg. Ők most Vékás testvérnek a egyik kedvenc énekét fogják énekelni, de nagyon jó lenne, hogy nagyon sokunknak az éneke lenne. Nekem többet ér Jézus. Hallgassuk meg testvéreink ének szolgálatát.
Nekem többet ér Jézus, mint összes arany. Nekem többet ér bőn, mint ha sok pénzem van. Nekem többet ér.
következő percekben többen meg fognak szólalni azok közül, akik ismertük Vékás Zoltán testvért. Vékás Benyámin család részéről fog szólni, és azután pedig Nagykasza Lőrinc testvér, a szatmárnémeti gyülekezet elöljárója fog szólni.
Még ilyen alkalommal nem szóltunk, de tudjuk azt, hogy az Úr velünk van, és nem hagy el most sem. Több emlékbe villan ilyenkor, több mindenre visszagondol az ember. Ebből egy néhányat szeretnék megemlíteni. A legnagyobb hagyaték, úgymond, örökség, amit ránk hagyott édesapám, az az, hogy mindvégig szerette az Urat hűségesen, és kitartott mellette. Emlékszem, hogy 4-5 éves lehettem, és kérdeztem édesnyámat, hogy miért van az édesmámnak a térde mindig olyan kérges. És meglestem azt, hogy térdelve olvassa a Bibliát, és közösségben van Urával. Meglestem azt, hogy imádkozik, és imájában emleget minket is, és az volt a legfőbb vágya, hogy családja hűségesen kövesse őt, és nem csak családja, hanem mások is általa. Ez a legnagyobb dolog, amely emlékként marad meg, és nem csak emlékként, hanem követendő példaként. Volt egy olyan imádságom is, ez most ilyen szívem egyik mély vágya volt, amit Elizeus mondott Illésnek, hogy Uram, hogy a te benned lakó léleknek a kettős mértéke legyen bennem. Nem tudom, hogy az Úr ezt hogy adja meg, vagy hogy látja jónak, de szeretném követni, és szeretném követni azt a szellemi hagyatékot, amelyet ránk hagyott édesapám. És egy néhány emlékkép. A legemlékezetesebbek a családi beszélgetések, amikor néha nagyon őszintén, néha keményen rámutatott hibáinkra, elmondta azt, hogy fiam, ez most nem volt jó, fiam, meg kell térni, fiam, oda kell figyelni az Úrra. Amikor apró pénzre váltotta a hitet, és amikor úgy visszakérdezett, úgy nagyon tetszett az, hogy Isten kegyelme által tudott objektív lenni a családdal. És azt mondtam egyszer, mikor együtt imádkoztunk, hogy édesapám, nagy vívódásom volt, hogy nehogy azért, mert családtag, nehogy azért, mert testi kötelékek kötnek össze, mert húsvér kapcsolat van közöttünk, esetleg elnézőbb legyen velem a lelkiekben. És úgy vívódásom volt, és azt kérdeztem, hogy biztos vajon, hogy az Úr elfogadott, meghallgatott? Ugyanis sokszor beszélgettünk lelki dolgokról, és nem csak testi, hanem lelki atyámnak is tekinthetem. Azt mondhatom, hogy Isten ő általa szólított meg sokszor. És úgy örvendek ennek. 3 ígét szeretnék említeni, amely nagyon emlékezetes számomra. Az első 2 a bemerítésem alkalmával hangzott el, bemerítésünk, mert hogy 13-an voltunk, ezelőtt 12 évvel itt álltunk, és mielőtt beléptünk volna a hullámsírba, azt az igét olvasta édesapám, amit most idézni fogok, annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Édespám most már a bizonyságok fellege között van. Akire előre nézünk, és akinek a példáját követjük, de tovább mutat ez a példa, mint csak ő maga, tovább mutat az ő Krisztusára, aki most is itt van közöttünk. A másik ige, amelyet a medencében olvasott, az a Timóteushoz írt 2. levél 2. részének az első verse. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. És ez az ige profétikusnak bizonyult, mert Isten több alkalommal különböző emberek által több év leforgása alatt vissza-vissza csengette ezt a szívemben, a fülemben, olyan alkalmakkor, amikor igazán vízválasztó alkalmak voltak. Egy másik kép, amely bevillan, és amely úgy elkísér. Többször búcsúztunk úgy egymástól, hogy lehet, hogy nem találkozunk többet. Igaz ugyan, hogy mondjuk, hogy a hívő ember mindig készen kell legyen, mégis voltak különösen az utóbbi 8 évben olyan alkalmak, amikor úgy nézett ki, hogy emberileg többet nem találkozunk. Műtétek, különböző vizsgálatok és kórházi kezelések, és ilyenkor mindig azzal búcsúzott, hogy legyetek hűségesek az Úrhoz, és ő veletek marad. És hiszük azt, hogy az Úr velünk marad. Ő elment, de az ő Úrha itt marad velük. És tudjuk azt, hogy a javunkra tudja ezt is fordítani, ezt a nehézséget, ahogy mondja az ige. Amen.
Nem tudom, hogy nevezzem ezt a ma esteli alkalmat, hogy a szomorúság napja estéje, vagy pedig az öröm napja. Hát azt hiszem mind a kettő. Ugyan a szívünkben van szomorúság testvérünk elvesztése miatt, de ugyanakkor ott van az öröm is, hogy a mi testvérünk hazaérkezett. És úgy, ahogy Istvánt várták a mennyben, az Úr Jézus fennállva, hiszem azt, hogy az angyalsereg is, a drága megváltó is várták a mi kedves testvérünket, aki a harcból, a küzdelemből, a csatából győztesen megérkezett. Az Úré a dicsőség. Egy néhány igeverset szeretnék olvasni a Királyok 2. könyve, 2. rész, 9-12-ig. És mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak, kér tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen kérlek a te benned való léleknek 2 mértéke én rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis ha majd meglátándasz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz. Ha pedig meg nem látándasz, nem lesz meg. És lőn, amikor menének, és menvén beszélgetének, ime egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, elválasztá őket egymástól, és felméne Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiált vala, édes atyám, édes atyám! Izrael szekerei és lovagjai, és nem látá őt többé. Akkor, amikor kaptam azt a hírt, hogy Vékás testvérnek infarktusa lett Magyarországon, könnyek jöttek a szemembe, az udvaron voltam, és azonnal az az ige jutott eszembe, hogy megtudják, hogy proféta volt közöttük. Soha nem fogom elfelejteni. És valóban Isten profétája, Isten szolgája volt közöttünk 20 éven keresztül. Most eljött az az idő, amikor testben el kell váljunk a mi testvérünktől. Ha testben válni kell, ez mélyen fáj nekünk. Hogy ne fájna? Akit annyira szerettünk, a családtagok, a legközelebbi családtagok, a testvérek, a rokonok, a gyülekezet, a szomszédok, a szolgatársak, hogy ne fájna, amikor el kell válni? De tudjuk azt, hogy ahhoz az Úrhoz ment, akit nagyon szeretett, és aki megváltotta őt az ő bűneiből. Illés egy nagyon nehéz időben szolgálta az ő urát az Izrael népe között. Izrael népe erkölcsileg nagyon a padlón volt. Aztán egy hitetlen asszonyt vett feleségül még mélyebbre húzta a bűnben. Még lejjebb. És Illésnek ebben az időben kellett szolgálni az Izrael népe között. Nem volt könnyű. Testvérünk a forradalom után jött hozzánk szolgálni az Isten népe közzé, akkor, amikor úgy hittük és úgy gondoltuk, hogy mindent szabad, mindent lehet csinálni. Aztán, amikor azt is láttuk, hogy egyik gyülekezet így csinálja, a másik amúgy csinálja, hát mi is csináljuk, így is csináljuk, úgy is, ugye, és a testvérünk meg kellett álljon, és megállt az Isten vonala mellett. Megállt az Isten igéje mellett. És sokszor elmondta határozottan, hogy eddig tart az Úr vonala, eddig tart a keskeny út, és ezentúl a széles út van. Nem mindig esett jól. Akkor, amikor a szívünkbe vágott az ige, akkor, amikor éreztem, vagy éreztük, hogy kell változtatni, nem mindig esett jól. De az Isten profétája volt, az Isten szolgája volt, és a újból és újból a keskeny útra kívánta terelni a mi lábunkat, a mi szívünket, a mi életünket. És úgy képzeltem, mint egy mozdony úgy ment elől, és húzta az Isten népét, húzta a gyülekezetet, közelebb az Úrhoz, közelebb a kereszthez, közelebb a mennyországhoz. Egy néhány dolgot még említek azzal kapcsolatban, hogy mit hagyott nekünk Vékás testvér, milyen örökséget. Hát nagyon sok mindent hagyott, de egy néhányot nagyon röviden említek. Az egyik, ami legfontosabb volt, igazodjunk az Isten igéhez. Számtalanszor kijelentette, számtalanszor elmondta a szószékről, személyes beszélgetésben, Lőrinc testvér, bizottsági tagok, az Isten igéhez igazodjatok. Ne nézzétek azt, hogy mások mit csinálnak, vagy hogy csinálják, vagy mi a felfogás, vagy mi a világ menete, az Isten igéhez. A másik dolog pedig, a bűn ellen keményen és kitartóan harcol. Keményen és kitartóan kiállt a bűnnel szembe. És bárki lett légyen, kész volt szembe állni, és elmondani, testvérem, ez nem helyes, ez nem az Úr szerinti. Ebből változni kell. Szerette az egyenességet, és gyűlölte a ravasságot, az alattomosságot. Ez is az Isten drága szolgájának volt a természete. Soha nem törekedett népszerűségre. Sokszor elmondta, hogy ne a népszerűségre törekedjünk, hanem az Istenszerűségre. Élet célja volt embereket az Úr Jézushoz vezetni. Tanulhatunk tőle, drága testvérek, drága jelenlevők. Élet célja volt, hogy egy embert is az Úr Jézushoz vezessen. Mindig volt tartalék olaja, hogy buzdítson bennünket. Bátorítson bennünket a lelki szolgálatra, a lelki munkára, a lelki életre. És bárki előtt vállalta az Úr Jézus Krisztust, az ő drága mesterét. Legyen az a legmagasabb rangú ember, vagy legyen egy szegény koldus, kész volt vállalni az Úr Jézus Krisztust. Mindig volt Istentől üzenete. Soha nem állt úgy ki csak, hogy elmondjon valamit, hogy túl legyen rajta. Mindig kért és kapott az Úrtól üzenetet. Olyan csodálatos volt ezeket átélni. És azt olvastam az igébe, hogy a te lelkednek kettős mértéke. Hogyan lehetünk mi is eredményesek, kedves testvérek? Ha az Isten lelke, az a lélek, aki a testvérünkbe volt, az a lélek, ha ő uralja a szívünket, az életünket. Kívánom, hogy a Jóisten adjon vigasztalást a kedves családnak, erősítést, bátorítást, és kívánom, hogy az a Szentlélek, aki drága testvérünket vezette, vezesse, oltalmazza és őrizze úgy testvéreinket, mint Isten népét. Amen.
Testvérünk Vékás Zoltán testvér igyekezett kapcsolatot testvéri kapcsolatot ápolni a városban élő testvérekkel, románokkal, baptistákkal, pünkösdiekkel, és majd ilyen testvérek is fognak szólni. Most közösen fogunk énekelni egy éneket. Ezek az énekeket, amelyeket énekeltünk már az elején is, meg még fogunk énekelni, azok az énekek, amelyek az utóbbi időben Vékás testvér sokat énekelt, vagy énekeltek a családba, és ezeket fogjuk énekelni. Kedvenc énekek ezek az ő számára, de mindnyájunk számára. Most azt az éneket fogjuk énekelni, miként lesz, ha majd a célhoz érünk. A testvérünk már tudja. Mi is tudjuk az Isten igéjéből, de testvérünk már színről színre látja, tudja ezeket. Majd a Az ének után pedig Viktor Opris testvér, az egyik pünkösdi gyülekezetnek a lelkipásztora fog szólni, és Tőtős János testvér fog szólni, aki osztálytársa volt Vékás testvérnek. Énekelni fogunk. Állva énekeljük ezt az éneket, testvéreim. Fratele Viktor Opris, Sabina și Sarda, scurt mesaj.
Am rămas șocat când am auzit că fratele Vecaș a ajuns acasă. Și aș vrea să vă spun foarte pe scurt, l-am cunoscut în trei momente speciale. Am avut ca vecini două familii din biserica dumneavoastră, tocmai atunci când fratele Veica și-a venit în satul mare, și de fiecare dată când discutam cu aceste familii, erau părinți și copii, îmi vorbeau cu atâta drag și cu cuvinte atât de frumoase despre fratele Veicaș. Am vrut să-l cunosc. Ne-am întâlnit în Biserica Catolică din centru, la o adunare ecumenică. Atunci ne-am cunoscut și din nou am fost surprins de curajul cu care s-a rugat într-o biserică catolică plină și puterea cuvântului său cu care a vorbit atunci. Însă cel mai impresionant moment a fost pe stadion, când l-am auzit spunând: eu, după diagnostic și după spusele medicilor, trebuia să fiu mort de mult. Dar după voia lui Dumnezeu trăiesc. Am rămas mișcat de aceste cuvinte. Nu le pot uita. Eu sunt o persoană care trăiesc în afara timpului. Medicii mi-au spus că nu voi trăi, dar Dumnezeu a zis că voi trăi. Și a trăit până nu demult, că a vrut Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru un astfel de om. Îngăduiți-mi să vă spun un cuvânt despre ce spunea cineva cu privire la păstori. Iisus mergea pe drum și într-o zi a văzut un om plângând. L-a întrebat: ce s-a întâmplat? Omul a răspuns: sunt orb. Așa că Iisus l-a vindecat. A mers mai departe și a întâlnit un alt om în lacrimi și i-a pus aceeași întrebare. El a răspuns: sunt șchiop. Așa că Iisus l-a vindecat. Apoi s-a întâlnit cu al treilea care plângea. I-a pus aceeași întrebare. El i-a spus: sunt păstor. Așa că Iisus s-a așezat lângă el și a plâns împreună cu el. Slujba de păstor este printre cele mai grele slujbe, cu cele mai mari riscuri de îmbolnăviri și alte riscuri, lipsite de mulțumire. De aceea Biblia spune să-i prețuiți foarte mult. M-am bucurat de prețuirea pe care o arătam și o arătați față de fratele Veicaș. Cuvântul pe care vreau să-l las familiei și bisericii și tuturor celor care l-ați cunoscut este în 2 Samuel 3 cu 38. Împăratul a zis slugilor săi: nu știți că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în satul mare? Amin.
Kedves gyászoló család, kedves gyülekezet a Jézus nevében. A Péter apostol első levele, 5. rész, 4. versét szeretném felolvasni bizonyságtételem alkalmából. És mikor megjelenik a fő pásztor, elnyeritek a dicsőség herbathatatlan koronáját. A főpásztor Jézus Krisztus és Veicaš testvérünknek ő megjelent, és ő elnyerte a dicsőség hervadhatatlan koronáját. Drága időt tölthettünk együtt, a család több mint 30 évet, a gyülekezet több mint 20 évet, én csak 4 évet tölthettem vele a baptista teológián, kedves alkalmak voltak azok. Különösen az első 2 esztendőben, akkor még csak 3-an voltunk a magyar szekción, és hát minden ebéd után csendességünk volt, ima áhítatunk hármunknak. Azután pedig következő kettő esztendőben a másik három testvérünkkel, Válint Pál testvér, Kovács Gyula testvér, Szigel György testvér, újból még két évig, aztán minden délben együtt imádkozhattunk. De lakva lehet megismerni egymást, mi egy szobába is aludtunk, úgy volt berendezve hárman. Kedves idők voltak ezek. Amit szerettem volna ebből az időből megemlíteni, a kezdet az, hogy hárman voltunk, Békás testvér, Máté testvér és én a magyar részről, és amikor hát találkoztunk, érdekelt egymás lelki élete, mi is elmondtuk, ő is elmondotta, hogy hogyan kapta az Úrtól az elhívást, a megtérést és az elhívást, és annyira kérdezgetett bennünket, és annyira hatással volt rá, hogy a szilágyságban mi hogyan éltük át a megtérést, a lelki ébredést, és meg kell valljuk Máté testvérrel együtt, hogy ő meg is előzött bennünket szolgálatokban. Az Úr többre segítette, többre méltatta őt. Az Úré legyen érette a dicsőség. Tudom, hogy Vékás testvér egy ilyen hosszú szolgálatot végezhetett Szatmáron. Ez az Úr kegyelme és dicsősége, de biztos, hogy a szatmári gyülekezet, nem tudom, jól mondom-e, érdeme is, mert a pásztorok sem tökéletesek. És emlékezem a beiktatás szép napjára, amikor idősebb Vékás testvér mondta, hogy az én fiamat megbecsüljétek. Lehet, hogy még emlékeztek rá a szatmáriak, hogy mondta ezt, ugye? Hogy így mondta. És olyan hála van a szívemben, hogy valóban ezt láthattuk részetekről is, hogy kölcsönös volt ez a megbecsülés. És magasztaljuk az Urat az ő kegyelmének megerősítéséért, amellyel körülvett benneteket, és megerősített titeket, és a kedves családot a betegség nehéz éveiben, és meghallgatta imádságainkat. Vékás testvér a főpásztor előtt van. Erről szeretnék egy néhány sorban verset elmondani. A főpásztor előtt. A hűséges pásztor évtizedeken át kereste a nagy pásztor elveszett juhát. Felkérte őt az Úr, legeltesse nyáját, s örömmel vigyázta minden báránykáját. Nem kényszerítésből, nem nyerészkedésből, hanem Istentől nyert szent szeretetéből. Együttérző szívvel gondolta nyájjal, legeltette Krisztus jó indulatával. Egy volt fontos neki, a jó pásztor szava. Éjjel és nappal rá kell hallgatnia. Zavartalan volt, s mély a csendessége. Így lehetett ő a nyáj példaképe. Fújton első helyen a lelkek mentése, igaz munkatársak méltó nevelése, új gyülekezetek szorgos plantálása, és minden hamisság elmarasztalása. Hatalmas kincs a cserépedényben, féltőn hordozva az Isten kezében, mint hűséges férj, mint szerető apa, s mint jellemszilárd pásztor, most veszi át a koronát Urától. A hervadhatatlan és dicső koronát, a fehéren mosott szép ünnepi ruhát, és fényleni fog mindig, mint a csillagok. Fájdalom könny, többé már nem lesz ott. Jól van, hű szolgám, vízhangzik a menny. Minden, ami történt, mind-mind kegyelem, A trónhoz emelte őt a kegyelem. Amen.
Valóban a testvérünk mindig is tudta, hogy eljön az idő, amikor ő már nem szól. Most az énekar fog énekelni egy éneket, elnémul egyszer énekünk. Nem csak a vékás testvére, a miénk is. Készülni kell erre az időre. Majd az énekkar szolgálata után Fogarasi Dezső testvér fog szólni az Ákosi Roma gyülekezet nevében, ő az ottani elöljáró, és majd Mikula Mihály a Szatmári Román baptista gyülekezet nevében fog szólni.
Kedves gyászoló család, kedves gyülekezet, testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Vékás testvér 17 éven át volt az Ákosi Roma gyülekezetnek a lelkipásztora, és ő nem csak igét hirdetett,
ő volt, amikor mást is csinált. Emlékszek rá, amikor volt a felavatásunk, és hatással volt rám, átölelt, és nem szólott egy szó se, csak sírt. Hónapokon keresztül, éveken keresztül kísért ez az átölelés, mert olyan meleg szeretetet éreztem benne, hogy tiszta volt, és úgy felüdített és megerősített, amikor rá gondolunk, és ezt mondom a testvéreknek, szinte most is érzem ezt az ölelést. De tudom, hogy ami megváltunk, az Úr Jézus Krisztust, most őt öleli át, a mi testvérünket. Szeretnék két igeverset olvasni Mózes 5. könyvének 32. részéből, vagy 34. részéből. És meghalt ott Mózes, az Úrnak szolgája, a Moab földén, az Úr szava szerint. És sírt Izrael fiai Mózest a Moab mezőségén 30 napig, és eltelének Mózesnek, Mózes sírásának, azaz gyászolásának a napja. Mózes 40 éven át volt Izrael népének a vezetője, lelki pásztora. Izrael népének a történetében Mózes nagyon sokszor volt, hogy közben járt az ő népéért, Isten népéért is állott oda, és vette át Istentől a parancsolatokat, üzeneteket, amelyeket adott Isten népének a számára. Isten megmondta Mózesnek előre, hogy ő nem mehet be az ígéret földjére, de megláthatja szemével. És mi ezt tudjuk most a Bibliából, hogy ez nem azt jelentette, hogy Mózes nem üdvözült. Hiszen az új szövetségben róla olvasunk, hogy megjelent Jézusnak, a mi Urunknak, Mózes és Illés, és beszélgettek az ő haláláról, az ő megváltásáról. Isten kijelentette magát Mózesnek. Olyan közel volt Mózes Istenhez, hogy megoszthatta vele az ő tervét, és beszélgethetett vele. Azt olvassuk Isten az igébe tovább a 10. versébe, hogy és nem támadott többé Izraelbe olyan próféta, mint Mózes, akit ismert volna az Úr színről színre. Ez a Mózes az Úrnak szolgáját elkezdte Izrael népe siratni és gyászolni. Azért, mert az Úr szolgája halt meg, költözött el az Úrhoz. Ákoson a testvérek és én is személyesen úgy tekintettünk Vékás testvére, mint az Úrnak egy igaz szolgájára. Olyan egyenes volt, és olyan egyenesen mondta a dolgokat, mintha maga Isten szólalt volna meg általa. Nagyon sokan úgy emlegették a felvételnél, a bemerítésnél, az ige hirdetésében Vékás testvért, mint akit benne lát az ember szívébe. Mert olyan közel volt Istenhez, hogy a Szentlélek által hirdette az igét. Láttam már nagyon sok lelkipásztora, beszélgettem, és nagyon sok áldott szolgája van az Úrnak, de Vékás testvér a ritka lelkipásztorok közé tartozott. Olyan odaszánt élettel szolgálta az Urat, hogy neki az élete valóban Krisztus volt, és a meghalás nyereség. Kívánom azt, hogy azt az üres helyet, amit hátrahagy a családban, ebben a gyülekezetben, nálunk Ákoson vagy a körzetben, maga az Úr Jézus Krisztus töltse be, és kívánom, hogy az Úr vigasztalja meg a családot és a gyülekezetet. Amen.
És bármennyire is különleges szavakat szeretnék mondani, ezek mind kevesek. De tudjuk, hogy egy áldásnak a forrása azok a számára, akik keresztül mennek a nehézségeken. Van egy öröm is számunkra. Öröm azért, mert aki átmegy ilyen pillanatokon, az reménnyel, és a remény nem csal meg bennünket. És ma, mint Nagyvárad fele mentem, és hazajöttem Nagyváradról, arra gondoltam, hogy milyen hatása volt testvérünk a körülötte élő emberek számára. És az, aki adja az ajándékot, fontosabb az ajándékoknál, amiket ad. És miután megtudtam, hogy a testvérünk életében Isten megengedte ezt a betegséget, együtt voltam Remus testvérrel, és szerettem volna látni azt, hogy a betegségében is fontosabb volt az ajándékozó, mint az ajándékok. És számára a betegség nem volt egy akadály, hogy megváltoztassa az ő odaszállását Istennek. Ugyanaz az ember volt, aki Istennek szolgált. Emlékszem, hogy a múlt évben, amikor nehézségekben mentünk a családunkban, akkor azt mondtam, Vékás testvér, nehezen érzem, értem meg Isten akaratát. És miután hazaértem, és miután hallottam, hogy Vékás testvér, hogyan beszél családba, annyira megszégyenültem. És azt mondtam, hogy mostantól kezdve nem a körülmények számítanak, hanem szeretném, hogy akkor is, hogyha hegyeken vagy völgyeken megy keresztül az életem, Isten legyen az igazi érték a számomra. Tudom, hogy a gyülekezet szegényebb lesz ezután. Részvétemet nyilvánítom. De a keresztény közösség Szatmáron szegényebb lesz. Azért imádkozom, hogy Isten erősítse meg benneteket, a családot. Isten áldja meg a gyülekezetet. És szeretnék Dáviddal elmondani a 12. Zsoltár, 12. Zsoltár első verse. Isten áldja meg benneteket. Amen.
Gyönyörű szép a mennyekben a Jóisten igéje, erőt ez bizonságot, az énekkar szolgálata lesz, ezt az éneket fogja énekelni. Az énekkar szolgálata után majd Katona László testvér magyarországi tiszántúli kerület nevében, lelkipásztorainak nevében szól. Köszöntjük azon lelkipásztorokat, akik itt vannak, az Úr áldja meg őket. Majd a Katona testvér szolgálat után Budai Lajos testvér fog szólni, a Szilágysági misszió kerület elnöke.
Oh, 78-ban hallottam rólatok, a sarkadon szolgáló apósom kapcsolatban állt veletek, de csak 2000-ben ismerkedtünk meg. Szilárdságból erre jöttem hazafele, bejöttem hozzátok, Zoltánhoz, és elmondtam, hogy jó volna, hogyha lelkipásztorok, erdélyek és tiszántúliak szorosabb kapcsolatot keresnénk egymással. Zoltán testvér akkor azt mondta, nincsen ez az ördögtől. És ő a második szolgatárs, aki a közösségbe tartozva az Úrhoz érkezett, Bódi Barnabás volt az első, aki fiatalon elment. Ennek a tiszántúli erdélyi lelkimunkás közösségnek a magyarországi fele nevében vagyok itt, és kívánok nektek megvigasztalódást. A Krónikák első könyve 17. fejezet 17. verse és 18. versének egy részével. 1 Krónikák 17:17-től az új fordítás szerint. Akkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült és ezt mondta: ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eljutattál idáig, sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgád házának, és az egyre emelkedő ember alakját láttad bennem, Uram Istenem. Kell-e még Dávidnak valamit is hozzátennie ahhoz, ahogyan te megtisztelted szolgádat? Ez az ige egy szempontot szeretne adni az eltávozott férjed és édesapátokra való emlékezéshez. A folyton emelkedő ember alakját láttad bennem, mondja Dávid. Tudjuk, hogy ez Krisztusra vonatkozott, mert jövendő Dávid fiát, Krisztust látta, proféciát kapott előzőleg Dávid Nátántól. De ugyanakkor ez igaz minden hívő emberre, hogy folyton emelkedő ember alakja látszik benne, akiben a Krisztus él, és aki Krisztus szerint él. Amikor megtudtátok, hogy halálosan beteg, a világi ember ilyenkor úgy gondolkodik, elkezd lefelé tartani. A hívő ember pedig tudja, hogy elkezdődött a emelkedése. A hathatósabb, az előtténél hathatósabb emelkedése az ég felé. És szerdán végleg oda emelkedett. És éppen ebből a látószögből értelmezzétek az ő eltávozását. Tudom, hogy megvannak bőven a látószögeitek ehhez, ezzel hadd járuljak én Isten igéjéből hozzá. Mi, akik a nyírvidéki gyülekezetekben élünk, hallgattuk Zoltánt jó néhány körzetünkben, láttuk ezt a folyton emelkedést benne, szolgálatában. A telek alkalmakon, a konferenciákon, amit fél évente tartunk, hol nálunk, hol nálatok, láttuk ezt az emelkedést, hogy Krisztustól érkezik hozzánk, Krisztushoz távozik tőlünk. A folyton emelkedő embert láttuk benne. Éppen ezért az ő élete szolgálata, szentségre törekvése, bizonyságtétele mértékadó szolgálat számunkra, akik ismertük őt lelkipásztor szolgatásként. Azt is mondhatjuk, hogy szolgáló életünk önkritikai vizsgálatához Zoltán az életművével kiindulási pontot adott nekünk. Viszonyítási mintát adott nekünk. És Isten tovább emelte. Dávid azt mondja, hogy kell-e még nekem ehhez valamit hozzátennem? Ahhoz a tisztességhez, amit te adsz a te szolgádnak. Mi nem tudunk Zoltán életművéhez hozzátenni. Mi nem tudjuk őt jobban holtában tisztelni, ahogyan az Isten most őt megtisztelte. Éppen ezért azt kívánjuk, hogy a Jóisten vigasztaljon meg titeket, és az özvegyekre, árvákra, már régen megígért isteni szeretetével, gondviselésével karoljon fel benneteket az Úr, és tudjuk, hogy Zoltán elment a nagyobb dolgok világába, mert Jézus azt mondta, meglátjátok az embernek fiát, és arra az angyalokat szállni, és a megnyílt eget, a nagyobb dolgokat, és a nagyobb dolgok világában keressétek őt mostantól fogva. Amen.
Kedves testvéreim, a Lukács evangélium a második részének a 29. és 30. versét olvasom. Lukács evangélium a második részének a 29. és 30. versét olvasom. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Amen. Békás testvér, nagyon sokszor megfordult a szilárdságban, és nagyon sokszor hirdetett igét ott, és örültünk annak, amikor hallottuk a szolgálatait, mert voltak megtérések akkor, amikor szolgált. Érdekes, hogy Aksimeon, aki ezeket a szavakat mondta, már nagyon idős ember volt. De mégis érdekelte Izrael sorsa. És Vékás testvér is így volt, noha beteg volt, de azért a gyűlésekre, amikor tudott, eljött. Mert érdekelte, hogy mi történik a szövetséggel, mi történik a gyülekezetekkel. És én azt tanultam, mondtam is feleségemnek, hogy akármilyen beteg volt, de azért nem volt egy ilyen rezignált, desperált állapotban, hogy minden mindegy, most már legyen vége egyszer, essünk túl a dolgokon. Azért mindig azt tartotta benne a lelket, hogy na, hogy vannak a fiatalok, mit csinálnak a testvérek, hogy áll a gyülekezet. És ezt jó megtanulni, hogy amíg a szívünk egyet dobban, érdekeljen Izrael sorsa, érdekeljen az Úr népének a helyzete. És a második dolog, ami van ebben az igében, azt mondja itt Simeon, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Akkor ő nem látott mást, mint egy gyermeket, akit Jézusnak hívtak és Jézusnak neveztek. De tudta azt, hogy ő lesz a szabadító. És testvéreim, ez a legnagyobb dolog ezen a világon, amikor látjuk azt, hogy Jézus Krisztus embereket megszabadít. Amikor látjuk azt, hogy emberek az üdvösségre jönnek, és hogy az embereknek az élete és a szíve megváltozik. Visszaemlékszem arra az alkalomra, amikor a táborban voltunk, a Hargita táborban, és egyik alkalommal, egyik este nagyon közel jött az Úr hozzánk, és nagyon sok fiatal megtért. Előre jött, ez, ha jól számoltam, 30 vagy 30-nál is több fiatal. És óriási bűnbánat volt, és akkor a szatmári ifjúságnak a helyzete megfordult. Azután emlékszem, miután hazuja jöttünk, már másképpen voltak ifjúsági órák, másképpen mentek dolgok. És ezt jó volt átélni, hogy az Úr üdvösséget adott. Én azt kívánom, hogy ez a munka folytatódjon, és még sok fiatal nyerjen üdvösséget, és hogy az elhangzott ige ne hújon a porba, hanem végezze el a maga munkáját, és adja meg Isten, hogy ebből a gyülekezetből még legyenek olyanok, akik munkálkodnak, akik hirdetik az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, hirdetik az üdvösséget. Amen.
Milyen jó az Úr Jézus Krisztusban bízni. Hát fejezzük ki ezt most együtt egy közös énekbe. Jézus karjára bízton hajtom fejem le én. Ismert énekhez kapcsolódjunk be minnyájan. Az ének éneklése után majd igeolvasás lesz, és rövid ige szólás. Bálint Pál testvér, kolozsvári gyülekezet lelkipásztor, a kolozsvári missziókerület elnöke fog szólni.
olvasni fogok testvéreim egy igeverset, amit a János Evangélium a 12. fejezetében találunk megírva, a 26. versben. János Evangélium a 12. fejezetének 26. versét olvasom. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Amen. Egy kicsit érdekesnek találom ezt a helyzetet, amiben jelenleg kerültem. Mégpedig abból a megfontolásból, abból a háttérből, hogy egyik rákos betegnek, volt rákos betegnek a koporsója mellett szolgál egy másik rákbeteg. Ebből a vonatkozásból Vékás testvérrel sorstársak voltunk. Eszembe jut egy beszélgetésünk több mint 2 esztendeje, amiután engem műtöttek, kikerültem a kórházból, kedves feleségével, Erzsikével együtt eljöttek hozzánk, meglátogattak. Egy bizonyos idő után feleségem és Erzsike félrevonultak, beszélgettek, aztán mi ketten maradtunk. Elmondtam Vékás testvérnek azt, hogy úgy néz ki a dolog, hogy lehet, nem sokáig fogok ebben a földi létben élni. Azért is, mert Kolozsváron abban az időben, nem hosszú idő után, vagyis egyik a másik, egyik temetés és a másik között nem sok idő volt, 2 olyan testvérnőnek állottam a koporsója mellett, akiknek az úr, amiután a diagnózist, rákdiagnózist fölfedezték az orvosok, egyiknek 6 hónapot adott csak az úr, a másiknak valamivel többet. És úgy gondoltam, hogy valószínű, hogy én leszek a soros. És amikor beszélgettünk, elmondtam ezt Vékás testvérnek. És azt mondta nekem, hogy nem te fogsz elől elmenni, hanem én. És úgy látszik, hogy igaza volt. Én akkor nem gondoltam ezt. Én akkor úgy gondoltam, hogy valószínű nekem lesz igazam. De Isten így végezte, és én ezzel az alkalommal úgy gondolok testvéremre hálás szívvel, hogy Isten őt méltatta arra, hogy a koronát előbb adja át neki, mint nekem. Ebben a megtiszteltetésben részesítette Isten őt, hogy előbb hívta el, és az élet koronáját, a jutalmat, a koszorút előbb adja át neki, mint nekem. Testvéreim, amikor testvérünknek a halálhírét meghallottam, foglalkoztatott a gondolat, különlegesen amikor tudomásul vettem, hogy ma este nekem is itt szólanom kell, hogy mi az, ami kifejezésre juttatja azt, amit érzek, és testvérünk iránt, szolgatársam iránt való hálaérzetemet, Isten iránt való hálaérzetemet kifejezésre juttatja. Kovács József testvér, a szövetségünk főtitkára egy levelet küldött szét a szolgatársaknak, amiben így fogalmazott, hogy ez a ma esteli alkalom egy hálaadó Isten tisztelet lesz. Itt eszemben még Szilágy Ballán voltam, amikor elkezdtem szolgálni. Néhány temetés alkalmával valóban úgy van, hogy kifejezésre juttattam különleges módon a hálámat. Nem azért, mert meghalt a testvér, hanem más egyébért. A jó dolgokért, amit Isten az életében kimunkált a testvérnek vagy a testvérnőnek. Az egyik idős testvér, akire nagy tisztelettel néztem mindig, a vezetőségből egyszer félrejött, és azt mondta Bálin testvér, azért a temetés Isten tisztelet alkalmával a hálaadást nem kell felettébb hangoztatni. És én ezt megtanultam. Nem is szeretném, testvéreim, a hálaadást felettébb hangoztatni ezzel az alkalommal, viszont szeretnék néhány dologra utalni, amit ebben az igében az Úr Jézus Krisztus mondott a mindenkori tanítványai számára, és a mindenkori követői számára. Jézus azt mondja, aki nékem szolgál, engem kövessen. Testvéreim, lehet az Úr Jézus Krisztust úgy is szolgálni, hogy az ember, a szolga nem Jézust követi. Jézus, amikor itt arra utal, hogy az én szolgám engem kövessen, akkor a háttérből ezt lehet kiolvasni, Jézus utalt azokra az emberekre, akik az ő korában ugyan szolgálták az Istent, úgy gondolták, hogy szolgálták az Istent, de nem Jézus követők voltak, nem Jézust követték. És ezért Jézus pontosít és azt mondja, aki nékem szolgál, engem kövessen. Kedves szolgatársam életében ez az ige úgy látom és úgy tudom, hogy megtestesült. Testvérünk úgy szolgálta az Urat, úgy képviselte az Urat, úgy szólt róla, úgy prédikált róla, úgy szolgálta Istenét, hogy Jézust követte. Egészen közelről követte. Nem távolról, mint Péter, aminek vagy tagadás lett a következménye, hanem egész közelről követte őt. Szép példát hagyott nekünk. Szép példát hagyott a szolgatársakra nézve. Szép példát hagyott a gyülekezetekre nézve. Hogy kell az Úr Jézus Krisztus szolgálni, és egész közelről követni őt. Akinek az Isten beszéde, akinek az Isten szava, akinek a bibliai igazságok voltak a mérvadók, döntéseiben, akármilyen jellegű legyen az, kisebb vagy nagyobb kaliberű döntésekben, testvérünk, az Isten igéje után igazodott. Jézus követője volt. És jó lesség ezzel az alkalommal visszaemlékezni testvérünk életére, arra az életpályára, amit a Isten kegyelemből adott neki, és különlegesképpen, amit együtt is szolgálhattunk szövetségünkön belül. Kiváltság volt látni azt testvérünk életében, hogy úgy, ahogy az apostolok mondották az első században, amikor próbálták őket letéríteni a helyes útról, és próbálták őket elhajlítani az Isten akaratától, azt mondták az apostolok, ítéljétek ti meg, kinek kell nekünk inkább engedelmeskedni, az embereknek, vagy az Istennek? Sok esetben emlékszem vissza arra, amikor testvérünk hajlíthatatlan volt olyan dolgokban, amiben az Isten igéje világosan kijelentette azt, hogy mi a helyes és mi a jó, és hűségesen kitartott mellette. Testvéreim, az Úr Jézus azt mondja, hogy az ilyen emberekre, akik Jézusnak szolgálnak, és őt követik, azokra az Atyának a megbecsülése vár. Szeretném itt megjegyezni, testvéreim, azt, hogy az Atya megbecsülése nem cseng mindig egybe az emberek megbecsülésével. Sokszor vannak olyan helyzetek, amikor az Atya megbecsülése egyféleképpen pozitív értelemben nyilvánul meg az ő szolgájával szemben, az emberek megbecsülése pedig egészen ellentétes irányú lesz. De Jézus, amikor ezt mondja, megbecsüli őt az Atya, akkor azt akarta hangsúlyozni, hogy a szolga, Jézus Krisztusnak igaz szolgája, mindig arra megbecsülésre kell számítson, és arra megbecsülésre kell várjon, amit az Atyától fog kapni. Ez sokkal több, mint amit az emberektől kap az Isten szolgája. És nagyon jó az, hogyha akik az Urat szolgáljuk, akár lelkipásztorokként, akár gyülekezeti tagokként, az Atya megbecsülésére számítunk sokkal inkább, mint az emberek megbecsülésére. Ez sokkal több. Eszembe jut az a történet, amikor Izsák Kanán földjéről elkerül Gérárba, aztán Isten különlegesképpen megbecsüli az ő szolgáját, megáldja őt, kutakat ás, aztán mindenre inkább gyarapodik és fejlődik. Egy adott pillanatban Abimélek, filiszteusok királya irigységgel néz rá, és azt mondja neki, hogy menj el innen, és elküldi, és elmegy Bérsebába, és Isten ott is különlegesen megáldja őt. Egy bizonyos idő után híre megy, és Abimélek megtudja azt, hogy Izsákot feletté megáldotta az Isten, és szövetségre akar lépni vele. Fél tőle. És amikor találkoznak, Abimélek elmegy az ő barátjával és a hadvezérével, elmegy, hogy találkozzon Izsákkal. Izsák meglátja Abiméleket, és azt mondja, hogy miért jöttél hozzám, mert gyűlöltél engem. És érdekes, hogy ez az ellenséges lelkületű ember el kell ismerje, és azt mondja Izsáknak, te már az Istennek áldott embere vagy. Testvéreim, az isteni megbecsülés az Abimélek szemszögéből nézve is sokkal többet jelentett, mint az emberek részéről kapott megbecsülés. Felül haladta, felül múlta. És testvéreim, csodálattal kell az sokszor észrevenni, és látni, és szemmel kísérni, hogy azok az emberek, akik Istent őszinte lelkülettel, tiszta szívvel követik, azokat Isten megbecsüli, és sok esetben még az ellenségnek is el kell ismerni ezt. Hogy ki az, és kik azok, akiknek Istennek áldott emberei. Törekedjünk az isteni megbecsülésre. Szeretném testvéreim azt is megjegyezni ez ige kapcsán, hogy az Úrnak tetsző szolgálat, amiről Jézus itt beszél, az önmagunk föláldozásával kezdődik. Nem lehet az Úrnak úgy szolgálni, hogy önmagunkat először nem áldozzuk fel neki. Jézus, amikor azt mondta, aki nékem szolgál, engem kövessen. Jézus feláldozta önmagát az oltáron. Feláldozta önmagát érettünk emberekért. Ebben mutatott nekünk példát, hogy hogy lehet az Istennek szolgálni, hogyha feláldozzuk az életünket egészen neki. Testvérünk életében, Vékás testvér életében lehetett látni azt, hogy feláldozta önmagát. Nem kímélte magát. Az oltára tette mindenét, amilyen volt. Testestől, lelkestől odaadta Urának magát, és így szolgált, és szép pályát hagyott maga után. Az Úr Jézus Krisztusnak vigasztaló szavai a tanítványai felé ez volt, hogy az Atya megbecsülésében fog részesülni az, aki neki szolgál. Testvéreim, ebben a földi létben is ér megbecsülés bennünket, és jó leső azt alkalomattán látni, ha az emberek részéről is ér megbecsülés, viszont a legnagyobb az, ami az Úr részéről ér bennünket. És az Úrnak igaz szolgálja nem azt keresi először, hogy az emberek megbecsülése után szaladjon, hanem az Úr megbecsülésére vár türelmesen, szolgálva. Nagykasza Lőrinc testvérünk, amikor szólott, többek között azt mondta, hogy a V.K. Zoltán testvér nem vágyott soha népszerűségre. Magamban azonnal így gondolkodtam, azért kapott népszerűséget, mert nem vágyott rá, mert nem harcolt érette, mert nem törtetett érette, azért kapott. Sokszor vannak emberek, akik törtetnek a népszerűségre, és nem kapnak. Ő nem törtetett erre, és kapott méltóságot, tekintélyt, hogy a szavainak súlya legyen, hogy a jelleme szavak nélkül is beszéljen. Megbecsülés. Amikor testvérünkre tisztelettel gondolok vissza, én is kerestem magamban, amikor testvéreink egyik meg másik testvér dolgokat mondottak el testvérünkkel kapcsolatosan. Az egyik dolog, ami úgy bennem megmaradt különleges módon, hogy valahányszor Vékás testvér nekem valamit mondott, hogy akár kérdeztem tőle, akár mondott nekem valamit, véleményt nyilvánított. Soha nem kellett föltegyem a kérdést, hogy vajon, ha most ezt mondta nekem, vajon mit gondol. Mindig biztos voltam benne, hogy amit mond nekem, azt is gondolja. Egyenes lelkület, tiszta lelkület, áttetsző lelkület. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Jézus volt az igazság. Ő az út az igazságon keresztül az életre számunkra. És milyen jó testvéreim az, hogy vannak előttünk, voltak előttünk, és reméljük, hogy még lesznek előttünk, ha Isten életet ad nekünk. Ilyen emberek, amilyen Vékás Zoltán lelkipásztor testvérünk is volt, aki ebben a vonatkozásban jó példát hagyott nekünk, hogy az igazságot hogy kell képviselni, hogy kell szólani, hogy kell mellé állani, hogy kell kitartani mellette, hogy kell az igazság urát szolgálni. Testvéreim, a legnagyobb megbecsülés, a megbecsülésnek a tökéletes megnyilvánulása a mennyben fog lenni. Jézus, amikor azt mondja, megbecsüli azt az atya, akkor erre gondolunk, a mennyben lesz a megbecsülésnek legtökéletesebb megnyilvánulása. Ezen a földön is igazol, és igazol az Úr szolgatásaink mellett, testvéreink mellett, és testvérünk mellett is igazolt. De a legtökéletesebb megbecsülés nyilvánítása az Úr részéről fog lenni. És erre várunk. Kedves szolgatársaim, kedves testvéreim, ne várjatok az emberek részéről a megbecsülésre, felettébb nagyon. De várjatok az Istentől kapott megbecsülésre. Ez sokkal fontosabb. Ez sokkal lényegesebb. Megbecsülésben részesíti az Atya, és számunkra, és hiszem, hogy kedves testvérem számára ez már megtörtént, felettébb nagy megbecsülés az, amikor majd az Atya ezt fogja mondani, gyertek én Atyámnak áldottai. Ez minden földi megbecsülésnél többet jelent. Amikor ő fogja ezt mondani, gyertek én Atyámnak áldottai. Utolsó alkalommal, amikor Kolozsváron találkoztunk, a kórházból hozták haza testvérünket, a városban voltam, és kaptam a telefont, hogy jön egy mentő Szatmáról, és testvérünket hamarabb fogja hazahozni, mint ahogy mi ezt tudtuk az orvostól. Gyorsan siettem, kocsiba ültem, mentem a kórházban. Egy kevés idő volt, hogy beszélgessünk, mert már a mentő az udvaron volt, és amikor belépett az asszisztensnő, nem tudtunk tovább beszélgetni, az asszisztensnő közöttem, és ő közötte volt. És annyit mondtam még neki, Zoltán, reménykedem, hogy még találkozni fogunk. Mire testvérünk nekem így mutatott, megértettem, hogy majd fent. És valóban úgy volt, hogy többet nem találkoztunk. Vigasztaló volt számomra felettébb az, amikor kedves testvérnőnk azt mondta a felesége, hogy az utolsó periódusban nem vett észre egyáltalán semmi olyan jelt, ami arra utalt volna, hogy az örök üdvösségében való bizalmában, hitében a legkisebb módon is legkevésbé megingott volna. Megbecsüli azt az Atya, aki ebben a hitben él, így néz előre, így néz szembe a halállal, félelemtől mentesen. És amikor arról beszél a felesége, hogy valószínű, hogy el kell költözni, akkor ő azt mondja, mosolyogva, az nem baj. Vagy hogyha simogatja a felesége, akkor azt mondja, hagyjad, hogy a megváltottat simogassa a megváltó is. És derűs harccal és mosollyal szembenézni azzal, aki hívja, aki hazahívja, aki szólítja, és teljes bizonyosság legyen benne, hogy igen, Atyához fog menni, és ilyen vigasztalást hátrahagyni a család számára, hogy akár amikor már kiült tetemét nézi a leánya Blanka, ő is megnyugszik, hogy igen, nem volt szenvedése, csak szépen elaludt. Elment haza ahhoz, akit szolgált egy földi életen keresztül. Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Testvéreim, egy olyan példát hagyott testvérünk maga után, ami követésre méltó. Az Úr a megbecsülésben nem csak Vékás testvérünket akar részesíteni, nem csak bennünket akar részesíteni, hanem minden kedves jelenlevőt. Ha talán olyan ember vagy, aki még nem szegődtél oda igazán szív szerint a Jézus Krisztus követésébe, vagy szolgálod az Urat lehet hosszú időn keresztül, de nem követed Jézust, szegődj el ma este Jézus szolgálatá iránt, de úgy, hogy követed őt. Lábaidnak szövétnek az ő igéje, az ő beszéde lesz. Tedd oda az oltárhoz életedet, és téged is a legnagyobb megtiszteltetés fog érni, amikor rövid földi életpályádat befejezed, és el fogsz menni ahhoz, aki szent hívással hívott az üdvösségre, a szolgálatra és az örök életre, és az ő részéről ezt a kedves hangot fogod hallani. Jer, én Atyámnak áldotta. Kötelezd el magad ma este irányában. Azért, hogy ebben a megtiszteltetésben, ebben a kiváltságban Vékás testvérrel együtt neked is és nekem is részünk legyen. Amen.
Sok mindent hallottunk ma este, igéket. Biztos az Úr megvizsgált bennünket. Most vizsgáljuk meg mi is magunkat. Próbáljuk meg magunkat. Próbáljon meg az Úr bennünket, hogy a hitben vagyunk. Bízunk az Úrban. Elköteleztük már magunkat az Úr számára. Gyertek egy néhány másodpercig, csendesedjünk el, és gondolkodjunk el saját életünk felől a Jóisten jelenlétében. Hajtsuk meg fejünket az Úr színe előtt. Köszönjük Vékás Zoltán testvér életét. Köszönjük a sok jót, amit példaként hagyott nekünk. Uram, segíts meg nekünk mindnyájunknak, akik itt vagyunk, hogy téged kövessünk. Bízzunk benned, és szolgáljunk neked. Bocsáss meg, Urunk, hogyha ezt fél szívvel tettük. Nem volt benne a teljes szívünk. Nem buzogtunk éretted, nem hittünk benned, nem bíztunk benned. könyörülj rajtunk, és áldjál meg bennünket, és segíts, Urunk, hogy rád tudjunk tekinteni. Amen. Most befejező éneket fogunk énekelni, majd ha Jézus vére érdemében mind. Milyen győztes ének ez, hisszük, hogy Vékás testvér ott énekel már a mennyei kórussal. Csatlakozzunk mi is a mennyei kórushoz.
Yeah.